Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt tudjuk, hogy stablecoin őrület van, és a 2025-ös év a stablecoinok éve lehet, vagy már az is. És azt is tudjuk, hogy az amerikai elnök indította el gyakorlatilag ezt az őrületet, amikor tényleg a kampányában is már kiállt a kriptovilág mellett, és a stablecoinok fontosságát hangsúlyozta, és az is biztos, hogy július 22-ig adott határidőt Donald Trump a saját csapatának arra, hogy egy szabályozási keretet dolgozzon ki a kriptovilágra, a stablecoinokra. Mire dolgoznak most ki?
A stablecoinoknak a szabályaira, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy stablecoin kibocsájtó lehessen valaki. Ennek a terveit ismerjük, ugye ott már az első körön túl van, úgyhogy a szenátus előtt a világ szeme.
És miről szól? Közelebb akarják hozni a hagyományos pénzügyi világhoz? Tehát azt akarják elérni, hogy a hagyományos pénzügyi világban legyen helye a stablecoinoknak?
Azt akarják elérni, és ennek a feltételrendszerein dolgoznak. Itt olyan dolgokra kell gondolni, hogy egy stablecoin szolgáltató a nála letétbe helyezett valódi fiat dollárokat, azokat milyen módon kell, hogy kezelje, hány százalékát kell, hogy rövid lejáratú állampapírokba, hosszabb lejáratú állampapírokba tartsa, milyen beszámolókat kell tartania, teljes transzparenciát kell biztosítania. Hát ez az egyik oldala, és ugye amiről kevesebbet van szó, biztosítaniuk kell ezeknek a stablecoin szolgáltatóknak, hogy ezek inkasszálható, blokkolható pénzek legyenek, tehát hogyha a hatóság szól, hogy valakinek a stablecoinját azt el kell venni, vagy elkölthetetlenné kell tenni, akkor ezt azonnal meg tudják tenni.
Akkor ez a szabályozási keret már teljesen ismert, nem lehet benne meglepetés most a következő pár napban?
Szerintem nagy meglepetés nem lesz benne, a mi részleteiben nem ismerjük, a fő pontokat ismerjük, és erről azért nyilvános viták is és szakértői véleményezések is hallhangzottak már.
A nagyvilágban, a nagyvilág befektetői, a nagyvilág vállalatirányítói mennyire ültek fel erre a hype-ra, mennyire ültek fel az amerikai elnök szavaira. Számolnak, igenis számolnak a stablecoinokkal a jövőben?
Abszolút mértékben, tehát például a Fortune 500 vállalatai közül 19% az nyilatkozott arról, hogy kulcsfontosságú részének tekintik az on-chain kezdeményezéseket, tehát ők szeretnének blokkláncosítani megoldásokat, aminek az egyik alappillére, hogy legyen stablecoin, ami mondjuk standardizálva elfogadott a gazdaságban. Ugye itt azért nagy a verseny, mert ezeket a stablecoinokat nem 100%-ig azonos feltételekkel lehet használni. Erre kell az informatikai rendszereket építeni, és nem mindegy, hogy melyik vállalat használja. Nem lesznek jól használhatóak, ha mondjuk minden nagy vállalat másikat használ. Tehát itt valamelyiknek majd ki kell jönni egy domináns szereplőnek, jelenleg egyébként a Tether vállalatnak az USDT-je a domináns, tehát a abszolút legnagyobbnak számít. Ugye nagyobbnak számít, mint az összes többi együttvéve, és azért már több száz stablecoin jegyeznek a nagy tőzsdék.
De ez teljesen felborulhat?
Ez tehát teljesen abszolút nem biztos, hogy ő lesz a nyertes. Nagy a verseny. Egyáltalán nem biztos. Nagyon érdekes, hogy a Tether nevű vállalat számára annyira nem fontos az Európai Uniós piac, hogy már bejelentették, hogy ők nem akarnak engedélyeket szerezni az Európai Unióban, ezért az Európai Unióban a vállalatok nem is használhatják, a szolgáltatók nem is használhatják az USDT-t. Hát helyette az USDC-t a soron következő második legnagyobb, a Circle nevű vállalat viszont már megszerezte ezeket az engedélyeket, tehát az USDC az a MiCA szabályai szerint és használható, és rendelkezik minden engedéllyel, ami szükséges hozzá.
Tehát megy föl nagyon gyorsan a kereslet és a kínálat is, ugye?
Egyértelműen mind a két oldal rohamléptekben növekszik.
Ha nem a legnagyobb szereplőkről beszélünk, az átlagember, az átlag befektető is érdeklődik a stablecoinok iránt?
A stablecoinok nem kifejezetten befektetési eszközök, hiszen az pont olyan, mintha hagyományos pénzben tartanám a vagyonomat. Persze vannak akik, hát régen ugye német márka az tipikusan egy értéktároló eszköznek minősült, hát ma már ez nem mondható el sem a dollárról, sem az euróról. Hát van, aki annak használja, szerintem nem jó döntés, de ez az én szubjektív véleményem. Egyébként arra használható, de nem befektetési eszköz, hanem ez egy kereskedelmi eszköz, amit lehet a hagyományos gazdaságban használni, illetve lehet használni akár trédelésnél, tehát amikor különböző eszközökkel kereskedünk a parkoló eszköznek, ahol éppen nincs benne pozícióba a pénzünk.
Igen, igen, azért kérdeztem így, mert azért az átlagember a hétköznapokban még nem tudja sok helyen használni a stablecoinokat.
Jelenleg még nem, de ez meg fog változni, hiszen az okos szerződések erre hivatottak, hogy minél több megoldást egyszerűen olcsón és biztonságosan tudjunk működtetni, viszont az okos szerződések nem lesznek képesek működni hagyományos fiat valutával, hanem stablecoinokkal, meg egyéb más tokenekkel tudnak működni, és ezek a megoldások, ezek be fognak szivárogni a hétköznapjainkban, és egészen a privát életünknek a részét fogják képezni néhány éven belül.
Na most ahhoz képest, hogy van mondjuk az USDT, meg van az USDC, ahhoz képest mit jelent az, hogy Wyoming állam, ugye az Egyesült Államok egyik állama, állami stablecoint bocsát ki még idén. Mi a különbség? Hát, miért van erre szükség?
Technológiai szempontból nincs különbség, viszont egy állam életében ez nagyon fontos szerepet tölthet be, hiszen akkor mondjuk ott nem ismerem részleteibe, hogy pontosan hogy akarják beépíteni, de akár a parkolóautomatákhoz, akár a helyi önkormányzatoknak a adóbevételeihez, stb. Tehát sok mindenre használható, és Wyoming államnak ez azért lehet egy nagyon jó húzása, mert akkor a kibocsájtott stablecoinok náluk valódi dollár letétként szerepelnek, amit állampapírokba, hogyha be tudnak tenni, akkor arra azt a évi 2-3-4%-os hozamot meg tudják nyerni, ez az egyik fele, és talán a még fontosabb része, tudják erősíteni vele a wyomingi gazdaságot, mert hogyha ott elterjed a wyomingi stablecoin, akkor azt a stablecoint Wyomingon belül lehet elkölteni, és nem vándorol ki az a pénz az államból, tehát stabilizálhatja és erősítheti a helyi kereskedelmet.
Azt értem, hogy a kibocsátónak miért jó, de az én logikám szerint, ha én valamit el akarok terjeszteni, akkor valahogy valamilyen kedvezményt, valami olyan plusz dolgot kell adnom a felhasználóknak, amiért áttérnek rá. Tehát most miért térjek át a stablecoinra, hogyha fizetek a parkolásért, mikor megszoktam már eddig, hogy a telefonomba beütöm a számot, hogy melyik zónában vagyok, és hopp, már is adódik hozzá a telefonszámlámhoz. Most mondtam egy példát, de millió ilyen hétköznapi példa van. Miért térjek én át, mint wyomingi lakos erre a rendszerre?
Nem kell bankot használni hozzá, és nem kell, hogy tartalmazza a szolgáltatás a banki költségeket, hiszen egy bankot nagyon drága fenntartani, a bank az pedig a bevételeiből él, ezeket valakinek ki kell fizetni, hát ma is, hogyha bemegyünk a közérbe és kártyával fizetünk, azért 2-3%-ot kifizet a bank.
Kezelési költség, igen.
Kezelési költséget, ami egyébként valószínűleg, hogy valahol egálba lehet a pénzszállítási, a pénzmegőrzési költségekkel, na de az sincsen. Ez egy biztonságos megoldás, ahol ki vannak iktatva ezek a költségek. Ezeket a költségcsökkentéseket pedig a piac megérezheti, hogyha ezt odaadják
a fogyasztóknak.
Nem beszélve arról, hogy Wyoming állam mondhatja azt, pontosan a saját belső gazdaságának az erősítése érdekében, hogy ha te egy szolgáltatásodért cserébe elfogadod a Wyomingi stablecoint, akkor valamilyen arányba, valamilyen típusú adókedvezményben részesülsz. De akkor ennek egy részét azt a helyi kereslet számára adod, és akkor maradjon meg az adókedvezményből nálad, de annak a felét azt adod a vásárlóidnak. Ilyen részleteiben nem ismerem, de hát ez a logikus, és valószínűleg így is fogják működtetni. Gyanítom, hogy ha ez jól megvan tervezve, egy sikeres modell lesz, amit át fognak venni a többi államnál is.
Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Andor Tóth Annát hallották, tartsanak velünk legközelebb is, és hallgassák vissza minden adásunkat YouTube-on és Spotify-on. Mindkét felületen ott vagyunk. Köszönjük a figyelmet, szép napot!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is!